Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy ezen a szép nyári reggelen is segítségül hívhatjuk a Te nevedet. Te látod azt, hogy honnan jöttünk, milyen szívvel, milyen erővel, milyen gyöngeséggel vagyunk itt előtted, Urunk. Arra kérlek, hogy nyisd meg ma a fülünket és a szívünket, hogy befogadjuk a Te igédet. Engedjük azt, hogy a Te igéd formáljon bennünket, alakítson, csiszoljon bennünket. Add, drága Jézusom, hogy egyre kisebbek legyünk mi, és egyre nagyobb legyél Te bennünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a Te nagyságod, ami hiányunkat, a kicsiségünket kipótolja, és úgy lehetünk nagyok, hogyha minél kisebbek leszünk. Köszönjük ezt neked, Uram, és áld meg ezt az alkalmat, áld meg a hangzó igét, áld meg a hallgatókat, és dicsőítsd meg magad. Hívjuk segítségül a Szent Lelkedet. Légy itt, Uram, és légy közöttünk, attól, hogy rád figyeljünk. Teljes szívvel, nyitott szemmel, engedelmes térdekkel. Köszönjük ezt neked, Uram. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, és akkor itt megragadom az alkalmat, hogy tolmácsoljam az erdélyi református testvéreknek a köszöntését. Tegnap Hátszegen voltam egy tüzes napon. Nem azért volt tüzes, mert 38 fok volt, hanem azért, mert Isten szent lelke ott perzselt mindannyiunkat, és egy csodálatos estnek vagy napnak voltam részese, egyik előadója, és hát Isten nagyságát mutatta be ott nekünk. Nem tudom, hogy Bódis Miklós testvérünk neve ismerősen csengel a kedves testvérek előtt. Ő az a lelki pásztor, akit az egyháza halálra ítélte, és elküldte Hátszegre, egy olyan településre, ahol 10 000 román között mindössze 70 magyar él, azért, hogy halálra ítélje őt. És amikor, mondván, hogy majd éhen hal úgy is, mert hogy üres a templom, az még csak hagyja, hogy üres, hanem gaznő benne, be van omolva a teteje, és hát ide küldte őt. És kedves barátaim, ahol Isten lelke él, ott a romok megelevenednek, ott fölépül minden, és nem csak, hogy egy csodálatos templom van ott, hanem kivirágzott az élet Hátszegen. Mert egy engedelmes szolgát oda küldött, aki azt mondta, hát hogyha te halálra ítéltek, akkor én megyek. És ez a hívő élet eszenciája, alapja. Ha Isten bennünket halálra ítél, akkor vállaljuk. De ez a halál, ez egy áldott halál lesz. Mert akkor kezd virágozni az élet, amikor az óemberünk belehal. És ennek a Bódis Miklósnak, aki addig, amíg Isten nélkül szolgált és hirdette az igét, és mondta, hogy jött a Duna TV, és ő Lóháton pálinkát iszogatva a cigánybanda húzta a nótát, addig mindenkinek jó volt. Jó volt az egyházának, jó volt a püspökének, mindenkinek jó volt. Aztán, amikor Isten szent lelke megérintette őt, és meglátta az igazságot, meg meglátta az ő hamisságát, és onnantól kezdve elkezdte élni Isten hitét, onnantól kezdve már nem volt jó az egyházának, nem volt jó a püspökének, már senkinek nem volt jó, és azt mondták, akkor menjen. Menjen Hátszegre. Egy 70 fős magyar lakta 10 000-es településre. És ez az Isten csodája, kedves barátaim, amikor engedjük, hogy ő küldjön. És akármilyen nehézség van az életünkben, nyomorúság van, ha Isten ott van a pusztába, akkor a pusztában minden van. Nemrégiben ott voltam Mandabokorban, és azt hiszem, ugye a 4 000 ember megvendégeléséről volt szó, és azt kérdeztem a résztvevőktől, hogy hány kenyeretek van? Mekkora hitetek van? Mert ha a pusztában ott van Jézus veled, akkor van nem csak 7 kenyér, hanem még 7 teli kosárral is marad utána. Ha viszont, ha te ott vagy a világban, ott a fényűzésben, Jézus nélkül, akármennyi kenyered van, te éhen fogsz halni. Mert nem a földi kenyérre éhezik ez az emberiség, hanem a mennyei kenyérre, a megtört kenyérre. És kedves barátaim, Hátszegen, Bódis Miklós nem csak, hogy ő törte meg magát, hanem Isten általa a mennyei kenyeret adja nem csak a magyaroknak, hanem a román testvéreinknek. És ott volt egy román polgármester, aki megtért, odaadta az életét, és amikor vége a munkaideje, megy evangelizálni. És oda jött, és azt mondta, hogy megáldalak téged, már mint engem. És olyan tűz lett abba a templomba, hogy hát én összeroskadtam. És olyan csodálatos, amikor Isten elhív világi politikusokat, embereket, és azt mondja, hogy állj az új szántásba. Nem csak a papok kiváltsága, meg privilégium az, hogy Isten dicsőségét hirdessék, hanem minden emberé, legyen a szántóvető, arató, gyáripari munkás, polgármester, miniszterelnök, miniszter, képviselő, nem számít. Akkor lesz áldás, kedves barátaim, a puszta közepén is, ha Isten gyermekei engedelmességből megcselekszik azt, amit kér tőle az Úr. Jó. Csak azért lenne fontos, hogy ez a papírt megkapjam, mert összeírtam a bűneimről egy-két dolgot, amiről szeretnék beszélni, és nehogy kifelejtsek valamit. Az Úrtól azt kaptam, hogy beszéljek az erőről, meg az erőtlenségről, Szeverényi Úrtól, de hiszem, hogy Isten is azt akarja, hogy most erről beszéljünk, és hát olyan nagy csoda az, hogyha meglátjuk a mi erőtlenségünket, meg meglátjuk azt, hogy Isten mennyire erős tud bennünk lenni azáltal, hogy mi erőtlenek vagyunk. És olyan nagy csoda, hogy amikor Isten megteremtette az embert, akkor nem hagyta magára. Az az Isten, aki megteremtette az embert, az adott hozzá használati utasítást. Itt van a Biblia. Mint ahogy egy mosógéphez, vagy egy centrifugához is kell használati utasítás, hogy jól tudjuk kezelni, hogy ne össze-vissza nyomkodjuk rajta a programokat, úgy szükséges ahhoz, hogy az ember is belenézzen a saját használati utasításába. És én most ebbe a használati utasításba szeretnék belenézni, és két igét elétek hozni. Ezzel kapcsolatos, az erővel, meg az erőtlenséggel kapcsolatos ige. Az egyik az a példabeszédek 12:2-ben található. Nem erősödik meg az ember istentelensége révén, az igazaknak pedig nem mozdul ki a gyökerük. A másik pedig az Ézsaiás 54-ben található. Remélem én is megtalálom. Igen. 54-ben található, és ez pedig úgy hangzik a 14-es vers. Az igazság által leszel elős, távol leszel a nyomorúságtól, nincs mit félned tőle, sem a rettegéstől, mert nem közeledik hozzád. Ez az Istennek az igéje, amiről én szeretnék beszélni, meg arról, hogy ez az én életemben hogy jelentkezett. Beszéltem már arról, hogy meghalni önmagamnak, és engedni, hogy Isten éljen bennem. Hogy egyre kisebb lenni nekem, és engedni azt, hogy egyre nagyobb legyen az Úr. És ugye itt ebből a két igéből láthattuk, hogy a világ ereje, meg milyen az Isten ereje. Én összeírtam az én életemből, most így reggel, itt elcsendesülve korán fölkeltem, és ide kiültem, és hogy ez az én életemben hogy jelentkezik. Mert nem vagyok teológus, nem tanultam Bibliát, nem jártam hittanórákra, nem első áldoztam, nem konfirmáltam. Én csak azt értem meg Isten igéjéből, amit nekem mondott idáig. Tehát én velem nagy teológiai fejtegetésben nem tudnak bocsátkozni, mert én csak ilyen bocsinálta hívő vagyok. De amit Isten megmutatott, megértettem, azt igyekszem magamra vonatkoztatni elsősorban, és elmondani most nektek. A világ ereje. Mit akar a világ? Meg akar győzni. Le akar győzni, felül akar kerekedni, az izom erejét akarja mutatni, a testi adottságaival, mint erejével kérkedni, a kétharmadával, a feles többségével, a jó emberi mi voltával, a pénzével, a hangjával akar erőlködni. A szellemi intellektuális erejével, a rendíthetetlenségével, az önbizalmával, a makacságával, a rámenőségével. Van, akik a szépségének erejében bíznak, a kapcsolataikban bíznak, az egzisztenciájukban bíznak, a befolyásuk az erejük, a hatalmukban, az önmaguk megvalósításában. Aztán rájövünk, hogy sokan küszködnek a maguk erejével, izzadságszagúan küzdenek, és mindenkinek meg akarnak felelni. Ez a világi ember ereje. És ezzel szemben, amit olvastunk az igében is, milyen az az ember, aki nem a saját erejére támaszkodik, hanem akinek ereje az Úr. Az igazság által van ereje. Az isteni igazság által van ereje. És ezt szeretném, ezeket a kis gondolatokat jobban kifejteni, mert úgy gondolom, hogy mindenki a saját életére nézve tudja, hogy miben bízott előtte, mi volt az ő ereje, és talán mi az, ami még hiányzik belőle a mennyei erőből. Tehát Isten gyermekeinek ereje az isteni igazság. Van energiaforrás. Isten gyermekei rá tudnak kapcsolódni a mennyei hálózatra. Van konnektoruk, és van egy dugaj, ahová bele tudják dugni a konnektorukat. Aztán jó az alap. Az Isten gyermekei jó alapon nyugszanak. Nem futóhomokon, fövenyen, hanem a kősziklán. Kérdezek, kedves barátom, te a kősziklánra építed az életedet? Vagy csak egyik lábad van a kősziklán? Egyik lábad a kősziklán, a másik pedig a futóhomokon. Mi a te identitásod? A magyar állampolgárságod? Az ilyen-olyan kettős állampolgárságod? Vagy a mennyei állampolgárságod? Ha a mennyei állampolgárságod határoz meg minden mást az életedben, akkor te Istennek egy áldott eszköze lehetsz. De hogyha a jobboldaliságod vagy baloldaliságod beelőzi a mennyei állampolgárságot, akkor onnantól kezdve borul minden. De akkor is, ha a magyar állampolgárságod, a magyar virtusod előz be mindent, cseréled föl a magyarságodat az Isten nevaló kapcsolatodra, akkor is borul minden, mert előbb-utóbb látni fogod, hogy te is arra leszel kárhoztatva, amire a világ kárhoztatva van, hogy köpködjük a zsidót, a cigányt, a nem magyart, meg mindenkit, mert hogy mi vagyunk valami übermensek. Borul minden. Milyen állampolgár vagy, kedves barátom? Mennyei állampolgár vagy? Rajta vagy a kősziklán, vagy fél lábbal a fövenyen, másik láboddal pedig ott vagy a kősziklán. Kisfiam tavaly télen hazajön az óvodából, és azt mondja, apa, egy pattogós labdát szeretnék venni. Kérdezem tőle, most ide nézett, hogy van-e pénzed? Azt mondja, van. Hát akkor mondom, hozd, és akkor átmegyünk a szomszédba, Marika nénihez, és látom, hogy szorongat egy ezrest. Bemegyünk a boltba, és odaadja a kisfiam, mondom, már nagyfiú vagy, légy szíves, adod a Marika nénnek a pénzt, és mondta, hogy kéred a labdát. És mondja Marika, hogy hát ez egy automatából működik, be kell dobni 100 forintot, el kell egy kart fordítani, és kipottyan egy pattogós labda. Hát mondom, Marcelkám, fölváltod a pénzt, és berakod a 100 forintot. Szól Marika, én ott nézelődök a porcokon, hogy Robi, baj van. És oda megyek, mondom, mi Marika? És a kisfiam egy félbevágott 1000 forintost adott neki. Hát kérdezem, hát ez meg hogy lehet? Látom, hogy lehorgasztotta a fejét, nem szóltam semmit, hazamentünk és otthon tisztáztuk. És azt mondta a kisfiam, hát apa, te azt mondod, hogy mindenünket meg kell felezni a tesómmal. És elvágta az 1000 forintos félbe, a másikvel az nem tudjuk, hogy hol van, de az a fél darab ezres talán még valahol megvan. De mit értettem meg, kedves barátaim? A félbevágott 1000 forintos nem ért 100 forintot a boltba. Semmit nem ért. A félszívvel, Isten szolgálat, meg a világnak való tetszik, az se ér semmit. Hogy egy kicsit Istennek is tetszünk, másik szemünkkel meg nézzük ott Egyiptomnak az ugorkáit. Kedves barátom, ez nem ér semmit. Vagy legyél forró, vagy hideg, de hogyha langyos vagy, az kiköpik a szád, kiköpi Isten a szájából. Nem lehet így Isten szolgálni. Az Isten gyalázat, és látjuk az egyházainkat, látjuk a magyar nép nyomorúságát, ott vannak a nagy vezetőink, keresztel, a kabáthajtókáján, nyakukba keresztel, eljárnak a templomba. Most már nincs ez az Isten tagadás, mint korábban volt 8 évig. Köszönöm, nem kértünk belőle. De mi van most? Behívtuk Istent, ennek a népnek az urává tettük őt? Vezetőink átadták neki a vezetést? Hát barátaim, csak az tud vezetni egy társadalmat, aki már maga vezetett. Csak az tud vezetni egy családot, aki már maga is vezetett. Egyébként káosz van. És Isten azt akarja, hogy az övéi ne félreálljanak, ne sutyorogjanak, meg summogjanak el, hanem álljanak érre. Ne félre, érre. Mert a vezetést Isten az övéinek adta. És azt akarja Isten, hogy az övéi legyenek vezetők. Nagyon fontos, ahogy Krisztián is mondta a reggeli ájtatba, hogy elmenni a templomba, meghallani Istennek az üzenetét, rávonatkoztatni az életemre, ne a szomszédomra, meg ne a férjemre, a feleségemre, én nekem mit mond Isten. És utána pedig megcselekedni, és kimenni a templomból, és világítani a világba. Mert föltételezhetőek, hogy nem a templomban van a sötétség, bár sok helyen ott is az van. Isten azt mondja, hogy elmenvén tegyetek tanítványá minden népeket. Hát barátom, ha beülsz a templomba, az iskolapadba, akkor te lehetsz tanítvány, de nem leszel tanító. Isten azt akarja, hogy menj ki a világba, ne félsd a szentségedet a világtól, menj és világíts ott kint. És ahová ő állított a helyeden, ha polgármester polgármesterként, ha pap vagy papként, lelkészként, ha diakonus diakonusként, ha egyszerű munkás vagy munkásként, úgy élj, hogy Isten tisztelet legyen az életed, mert a valódi Isten tisztelet az hétfőtől szombatig tart. Hétfőtől szombatig tart. Hogy éled a hitedet a világ előtt? Amikor téged látnak, mit látnak? Azt látják, hogy igen, ez Isten gyermeke, ez igaz, mert az igaz, az mindig vonzó lesz. A hamisítvány meg a kutyának se kell. És nem csak saját magadat járatod le a vallásosságoddal, hanem Jézus Krisztus országát is lejáratod. És csodálkozunk, hogy erőtlen a mai társadalom, a mai egyház. Azért, kedves barátaim, mert megalkuttak a bűnnel, megalkuttak a kényelemmel, a normatív támogatásokkal, a fejkvótával, és borul minden, mert az egyházaink is behódolnak a világi hatalomnak, és nem csak mostanról van szó. Nem csak mostanról. Gonosz az az ember, aki, hogy van? Gonosz az, aki az emberekbe veti bizodalmát, és szíve elfordul az Úrtól. Lehet, hogy nem pontosan idéztem, de a lényeg ez. Ki a te urad? Mi a te mennyei identitásod? Krisztus Jézus, vagy a világ? Nincs olyan, hogy egyik vagy másik. Ha nem vagy Krisztusé, akkor a világé vagy. Ha egy kicsit Krisztusé is vagy, meg a világ is, akkor is a világé vagy. Isten döntésre hív téged ma. Döntsd el. Mi a te állampolgárságod? Mennyei, Krisztusi, vagy világi? Le lehet borulni, el lehet csendesülni, meg lehet gyónni. De tegnap találkoztam egy plébánossal, és azt mondta, hogy nagyon sok gyónást tart. És mondtam, hogy én katolikusnak keresztelt ember vagyok, és amikor politikusként már összecsaptak fejem fölött a hullámok, és már világi emberként se tudtam azokkal kompromisszumokkal azonosulni, amit a világ bele akart plántálni képviselőként a fejembe, hogy szavazzam meg azt, amit én nem akartam megszavazni, akkor elkezdtem örülni, és Isten oda küldött a bosnyák téri templomba. És amikor a bosnyák téren ott voltam, mikor jöttem ki, a gyóntató fülke be akart szippantani. És én ellenálltam, de tudjátok miért? Azért, mert rájöttem az, hogy a rossz fának nem csak a rossz ágait kell megmetszeni, hanem oda kéne az életemet is adni Istennek. És azt már nem akartam, mert akkor lemondok az önrendelkezésemről. Hát mi lesz velem? Bekerülök egy skatujába? És tudjátok, hogy hányan és hányan úgy gondolják? Ha Istent választom, akkor bekerülök egy skatujába, és akkor nekem mindig azt kell csinálnom, amit Isten mond. Barátaim, nem. Az igazság tesz szabaddá. Soha nem voltam olyan szabad, mint amióta Jézus Krisztust megismertem. Nem azt jelenti, hogy én egy tökéletes ember volnék, egy nyomorult bűnös vagyok, de tudom, hogy van kegyelem, és nem a törvény alatt állok, és nem azáltal veszek el, hanem a kegyelem alatt állok már. És ez a kegyelem fölszabadít arra, hogy tehetem szívemből a jót, nem valami erőlködés, buzgó megfelelés ilyen-olyan emberi elvárásoknak. Ez a mennyei identitás. Ez az, amikor azt mondom, hogy tudom választani a Krisztust, mert olyan nagy árat fizetett érte, hogy én örök adósa maradok az utolsó leheletemig. Ez a mennyei identitás. Jó alapunk van. Építkezünk-e rá? A szőlővesző. Rajta van-e a szőlő tőkén? Kapjuk-e a forrást a tőkéről? Vagy leváltunk róla? Ha leválunk a szőlő tőkéről, mint vesszők, elveszünk. Ha szőlőtőkén maradunk, gyümölcstermő lesz az életünk, és 30-szor, 60-szor, 100 annyit termünk. El kell dönteni. Akarsz gyümölcsöt teremni? Akkor fordíts hátat a világnak, és válaszd Jézus Krisztust a te uradat. Akkor gyümölcstermő lesz az életed. És mit jelent gyümölcsöt teremni? Az, hogy folyamatosan tanulunk. Van bennünk vágy, nem valami kényszer az, hogy mi Jézus Krisztusnak engedelmeskedjünk, meg az, hogy megnyissuk a fülünket az ő igéje előtt. Hanem vágy van bennünk, a szeretet tüze ég, hogy jobbnak lenni azáltal, hogy Isten igéje megmetszeget bennünket. Fáj! Adjunk hálát a fájdalomért. Mert ha nem fájna a bűn, mit érne a bűnvallás? Hát én sok embert lelki gondozok, egyre több politikust is most már, és látom azt, hogy megmetszegetik a rossz fának a rossz ágait. Elszáradt egy-kettő, megmetszegetik. De mondtam, ez nem jó. Ez nem jó. A tövestől kivágni a fát. A rossz fát tövestől kivágni, és kérni, hogy Isten adjon új ültetvényt. És az már gyümölcstermő lesz. A rossz fa soha nem fog jó gyümölcsöt teremni. Ki van-e vágva tövestől a te életed rossz fáj? Most írom a következő könyvemet, Ébresztő Magyarország, 3 hét múlva fog megjelenni, és abban írok arról, van egy kis kertészetünk, egy talpalatnyi kis 30 négyzetméteres kis kert, és a fiúkkal megyünk gyomlálni, és rájöttem arra, ilyen műparasztként, hogyha beáztatom a földet, akkor a folyondárokat egyenként ki tudom tövestől húzni. A szikes talajba beleszakad. És Isten is így akar az igéjével beáztatni bennünket. Ázzunk el Isten igéjébe, és amikor elázunk Isten igéjébe, akkor ő egyenként fogja kihúzkálni. Nem megfogja az egészet, mert akkor az értékes dolgok is kimennek. Egyenként fogja kigyomlálni a bűneinket. Amikor én megtértem, oda mentem a lelkipásztorhoz, majd erről holnap beszélnék, részletesebben is, és 3 óraosztás bűnvallást tettem. Taxatíve, jogászként, taxatíve felsoroltam. Ezt meg ezeket elkövettem, égtem, mint a rejszták. De egy csomót még nem. Amikor megtértem, egy oldal volt a bűnvallásom, apró pici betűkkel. Rá egy évre 2 oldal volt. Mert Isten rámutatott. Most elmentem Biatorbágyra, én is járok, mert először a traumatológiára beutalt bennünket Vég Tamás barátom, aztán visszajárok a kontrollra. Nekem nagyon sokat jelent ez az egyhelyi terápia. Most tudjátok, mire mutatott rá? Nem fogjátok elhinni, mert megvallottam én a testvéreimnek is, akik ott voltak, hogy bátortalan vagy. Ezt mutatta meg. Bátortalan vagy, és mondják a többi, te bátortalan vagy, mikor a falud előtt, meg elmész emberek előtt bizonyságot, politikus társaid előtt bizonyságot. Igen, mert van egy dolog, amiben engedetlen vagyok 4 év óta. Egy dolog, amiben engedetlen vagyok 4 év, és most megint rámutatott, és kértem egy lelki beszélgetést Cselényi Lacitól, és azt mondta, szerinted Mózes bátor volt? Önmaga az ember bátor? Vagy Gedeon bátor volt? Vagy Józsué bátor? Vagy mondhatom, Dávid bátor volt? Önmagában nem. De amikor nagyobb lesz az Isten benne, és kisebb lesz ő maga, akkor kapjuk a mennyei bátorságot is. És nem a látható világra nézünk, hanem arra, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. és így nézni az életünket, és megvizsgálni önmagunkat, hogy mi az, ami még falként elválaszt bennünket attól, hogy Isten áldásai hulljanak ránk, mint az eső, hogy elárasszon, eláztasson bennünket. Mik azok a gátak? Húzzon mindenki maga köré ma délelőtt egy kört, mert hogy a reformokat körön belül kell kezdeni, mondta ezt Vég Tamás, és ez nekem nagyon tetszik, és vizsgáljuk meg magunkat. Nemrégiben Budapesten tartottam egy előadást, és oda jött egy intelligens, nagyon helyes középkorú asszony, és azt mondja, polgármester úr, maga olyan csodálatos dolgokat mondott, de tudja, hogy ez az igehirdetés, amit maga mondott, ez nem rám vonatkozik. Hát mondom, drága asszonyom, kire vonatkozik Isten igéje, ha nem arra, aki hallja? Azt mondja, hát a férjemre. Mondom, mosolygunk rajta, de vizsgáljuk meg magunkat, hogy mi nem-e így nézzük, hogy na, most a férjem kapott, vagy az asszony kapott most egy jó nagy döfést, remélem tanul belőle. Még én is sokszor belesek ebbe a hibába. És utána mondom, asszonyom, mondja már el, hogy milyen a maga férje. Én jó vagyok, már mondja az asszony. A férjem gonosz, gyűlölködik, szíd, nem tud együttműködni senkivel, háborúság van a családban, és még néha a kocsmába is eljár. És mondom, asszonyom, tegye össze a kezét. Van, akinek a férje állandóan a kocsmában van. És még beszélgetünk, oda jön egy fiú közénk, és a keresztény politikustól mi másról tudnak kérdezni, a keresztény politizálásról. Még válaszolni se tudtam rá, ez a jó asszony megszólalt. Én úgy gyűlölöm a miniszterelnököt. Hát mondom, drága asszonyom, 2 perc ezelőtt azt mondta, maga mindenkit szeret, csak a férje gyűlöl mindenkit. Hát akkor hogy van ez? És kedves barátaim, tudják mi a döbbenetes? Ez az asszony 22 éve ül a templomba, és mutatta a helyét, hogy ő milyen jó asszony, ott ül a templomba. Csak azt elfelejtette mondani, hogy 22 éve ott ül a templomba, füldugókkal a füleibe. Eljár, megmutatja az új ruháját, az új fogsorát, meg az új púdert, meg az új bundáját, és utána tűz haza, alárottyant a tyúkhúslevesnek, és kész. Ez volt az Isten tisztelet a számára. És hányan vagyunk így férfiak, mi is? Alárottyantunk a világnak, bekapcsoljuk a tévét, a foci meccset, nem vagyok foci ellenes, hangsúlyozom. Meg bevesztük a sört, alig várjuk, hogy végre Isten tisztelet, hú, most kezdődik egy jó program, akkor futunk. És az egyházainkban meg egymás mellett élő halottak ülnek. A pacsorokba, füldugókkal. És aki megismerte Istent, az hogy viszonyul ezekhez az emberekhez? Nekem nagyon rám merett, vagy belém merett az az ige, amikor megértettem azt, hogy őrállók vagyunk. Hát akit Isten fölkent, beengedett az ő országába, mindenki őrálló, nem csak a tiszteletes, meg a plébános, meg a püspök, meg mit tudom, mindenki, Isten népe őrálló, fújni kell a kürtöt, ha jön a veszély. Emberek élete van ránk bízva. Isten a vezetést az övének adja. Legeltessétek az én juhaimat. Mit mond? Kinek mondja? Világfiainak mondja? Hát nem. A hívő népnek mondja. Legeltetsz-e, pásztoroldad-e a nyájadat. Oké, hogy te megtértél, ott vagy a mennyországban már. De ez kötelez, örök adósság, hogy másoknak is oda, másokat is oda vezetni a Krisztushoz, a lábaihoz. Mert ott van gyógyulás. Ott a sánták járni fognak, a vakok látni fognak, a néma nyelvek meg tudnak szólalni. Hányan látok embereket zarándokolni, mennek ilyen gyógyítóhely, olyan gyógyítóhely, nem csak katolikusok. Protestánsok is mennek ilyen helyekre. Mert nekik elég a testi gyógyulás. Ami addig tart, amíg utolsót veri a szív. És mi lesz utána? Az ördög ilyen. Nemrégiben építettünk egy pajta galériát a faluba. Egy ilyen falu történeti kiállítás, csak nem falu múzeum, mert abban már sok van. Egy pajt, felépítettünk egy falusi szint, ilyen fából, ilyen használt olajjal lekentük, nagyon jó, ilyen kis puritán összevert, úgy csináltuk meg, ilyen kis ódon legyen, és régi képeket akasztottunk ki. Majd arról is beszélnek, hogy micsoda az embereket látni, a 30-as évek embereit látva. Közösségeket éltek, volt cséplés, aratás, voltak közös ünnepek. Most meg egymás mellett mennek el emberek, még a hívő nép is, vizsgáljuk meg mi is magunkat. És még dekoráltuk ezt a termet éjszaka, előtte való éjszaka, megnyitás előtt a fiúkkal. Szóba került az ördög. És kérdeztem, hogy szerintetek milyen az ördög? És mondja az egyik fiú, hogy rusnya. A másik, hogy fekete, piros szarva van. A másik az, hogy büdös. Mondom, gyerekek, ti teljesen el vagytok kábítva. Nem. Az ördög gyönyörű, szőke, bombázó nő. Ha neked nem szőke kell, akkor vörös. Ha nem vörös kell, akkor barna. Ha neked pénz kell, akkor pénz. Ha neked egy luxusautó kell, akkor egy luxusautó. Mert ilyen az ördög. Olyan, amilyen neked kell. Olyan, mint Barba papa, meg Barba mama régi rajzfilmbe. Tud hasonulni, és pontosan tudja, hogy neked mire van szükség, és ő olyan. És ezen megdöbbentek. Mert az ördög sokszor díszcsomagolásokat készít, illetve mindig. Hogy kapatos legyen, hogy vágyódj rá, aztán mikor kinyitod, beveszed, bekapod, mérget kaptál be. És hol van a hívő nép, aki elmondja ennek a világnak, hogy lehet, hogy Isten ajándékai gyászkeretes borítékba érkeznek, meg fekete csomagoló papírba, de mégis áldás lesz rajta. Rengetegszer voltam mostanában börtönökben misszionáltam. És oda jön hozzám egy meghívott egy ember, aki megtért a börtönbe, 44 hónapra lett elítélve, és amikor megszólalt, olyan bizonyságtevés volt, olyan tűz volt az ő hangjában, Uram, dicsőség neked, hogy te a rabokat fölszabadító Isten vagy. És ezzel találkoztam ezzel az emberrel, már szabadként. Egy klubzakóba egy nagyon fes ember, egy 50-es ember, és mondom, jó szabadnak lenni? Azt mondja, nagyon jó. És azt mondja, tudod, hogy milyen jó volt nekem az a 44 hónap? És mondom, hogy? Azt mondja, 44 hónapért egy örök életet kapni? Hát milyen nagy csoda, hogy így áll hozzá. És mikor ott tartottam állampusztán a börtönbe az előadásomat, tudjátok, mit láttam? Rabokat, akiket Isten felszabadított, és szabadokat, a börtönőröket, meg a börtönvezetőséget, akik rabok. Mert Isten országa nem olyan, mint a világ, amit látsz. Isten országa szívek, meg vesék. Mi van a te szívedbe, mi van a te vesédbe? Ott van-e Istennek az új friss vére, vagy még mindig a te véred forgolódik körbe? És ebbe az emberbe ott volt Isten szent lelke. És tudjátok, mit mondott? Azt mondta, hogy Istennek az álmokfutásába, így, Isten az álmokfutásba így tudta őt megállítani. Engem meg úgy, hogy a nagy magasztos politikai álmomból, amit én magamnak elképzeltem, holnap erről majd beszélek, kiemelt a parlamentből, és hazaküldött az én szülőfalumba, a fényből, a világ reflektorfényéből, ami tudom, most már egy hamis, vissza a sötétségbe. És vonyítottam, mint a kutya. Engem, Uram, aki minden, engem, nem Uram, engem Isten, akkor még nem volt Isten, csak úgy vádoltam. Engem kiemeltél, aki halálra lopta magát ott mellettem, meg a pacsorban, meg minden, erre használta fel a 4 évét, azt meg ott hagyta, tehát milyen Isten vagy. Csak rájöttem, hogy Istennél nem úgy működnek a dolgok, ahogy mi. Lehet, hogy egy szép életpálya pont úgy kezdődik, hogy a sírgödör fele mész. Azt is megértettem, hogy Isten, aki ezt emberrel meg akarja tanítani a hegymászást, azt vissza kell, hogy küldje a völgybe. És nekem az én szülőfalom a völgy volt. Sötét völgy, fénytelenség, de sokszor Istennek ebbe a fénytelenségbe kell, hogy elvigyen téged, hogy fölfele néz, a fény fele, mert a sírgödörből csak főfele lehet nézni. És a halálom vált, életté bennem. A halálom vált életté bennem. Benned a halálod életté vált-e már? Vagy csak puhatolózol, de még a szíved nincs ott nála. Isten azt akarja, hogy élj. Élj vele, neki, engedelmeskedj, és minden más majd meg fog adatni néked. Beszélgettünk a folyamatos tanulásról. Aztán azt írtam még itt föl, hogy halálosan komolyan kell venni Isten ügyét. Halálosan komolyan venni. Ő az elsődleges identitás. Látok embereket, akik így sodródnak. És engem februárban megállított Biatorbágyon Gábor is ott volt, egy ige. A Timóteus 2-ből, amikor Pál apostol a 15 éve tanítványa, Timóteusnak mondja, hogy erősödj meg a kegyelembe. Tehát nehogy azt higgye valaki, hogy ő már 15-20, meg 50 éves hívő, meg már az apja, anyja és lelkipásztor volt, az, hogy minden rendben van az élet. Nem. Pál apostol azt mondja, 15 éve tanítványának, Timóteusnak, erősödj meg a kegyelembe. Barátaim, az, hogy megtérünk, nem pont az életünkbe. Onnan kezdődik egy út. Nem mondja Isten, hogy ez az út, ez ilyen habos torta lesz, meg tejút, hogy minden szuper lesz, mert vannak olyan szekták. Légy az én gyülekezetem tagja, és akkor mind egészséges leszel, pénzed leszel, minden, ez a jóléti evangélium, meg minden, kényelem. Nem. Én azt tapasztalom, hogy amióta Istennel járok, több nyomorúságom van, mint ami a világban volt. Én egy sikeres ember voltam, egyik legfiatalabb parlamenti képviselő, enyém a világ minden. Aztán Isten szépen kiemelt onnan, és megmutatta, az övé a világ. És azt akarja, hogy én is az övé legyek. Meg azt akarja, hogy te is az övé legyél, meg egyre többen az övéik legyenek. Mert a világ azt mondja, díszcsomagolásként, na majd túl leszünk ezen a válságon, akkor már jobb lesz. Korábban azt mondták, majd a pannon puma nagyot ugrik, aztán megláttuk, hogy ez a pannon puma nem ugrott, hanem megdöglött. Most azt mondják, na még ezen túl leszünk ezen a válságon, és akkor Közép-Európának leszünk majd mi a nagy gazdasági hatalma. Nem becsülöm le a magyarságot ezzel a nem 10 milliós magyarsággal, meg ezzel a 93 ezer négyzetkilométerrel, ami van. Meg az, hogy nincs iparunk, meg mezőgazdaság, meg semmink nincs már, mert mindent eladtunk. Ezzel leszünk mi gazdasági potenciál. Nem. Akkor leszünk, kedves barátaim, nagy hatalom, hogyha ez a nyakas nép leborul Isten elé. És Isten a hónunk alá nyúl, és fölemel bennünket. Akkor leszünk mi nagy hatalom. De nem azért, mert mi leszünk nagyok, hanem mi kicsik leszünk, és lesz egy nagy urunk. Nézz fölfele. Erre a nagy úrra nézz föl. Mert ennek a nagy úrnak minden lehetséges. Neked nem. Neki minden lehetséges. És ha az ő igazsága lesz a te igazságod, akkor te egy fölszabadított ember vagy. Nem a bűneid rabságába élsz, nem attól félsz akár, hogy a gyülekezetben mit mondanak rád, mert te ilyen lelkipásztor vagy, mert tartottam egy előadást nem régen, és a lelkipásztor asszony sírva mondta nekem, hogy képzeljem el, mi történt. Oda ment egy presbiteri küldöttség, és azt mondta neki, hogy tisztelt az, hogy ne tessék nekünk a bűnről beszélni, hanem Isten szeretetéről tessék beszélni. És azt mondta ez a lelkipásztor asszony, hogy ne haragudjanak, én nekem arról kell beszélni, amit Isten a szívemre helyez. És a bűneink elválasztanak az Istentől. És akkor elkezdtek furkálódni ellene. És mondtam neki, kapaszkodjon Istenbe. Ő győz. És nem engedi. Lehet, hogy meginog a lábunk egy pillanat. De elveszni nem fogunk. Majd Isten rendezi. És az én életemben is látom polgármesterként. Volt olyan, megdöbbentő lesz, nem akarom, hogy elriadjanak a hívő testvérek tőle, de biztos, hogy van benne valami isteni dolog. Volt egy ember, aki köpködött bennünket, még az orvosi rendelőben is ott szidott bennünket, elmondták. Éjszaka meg meghalt a munkahelyen. Volt egy másik. Hívtam a gyerekét, hogy gyere el Biatorbágyra ifjúsági táborba. Nem megy az én gyerekem oda. Egyik nap halotta, vitték ki a házból. A kegyelmi idő most van. Ma van. Isten hívogat, és azt szeretné, hogy általad is hívogasson másokat, Mert egyszer lejár a kegyelmi idő mindenkinek máskor, és elveszik. És ha te nem mondod el, az ő vére rajtad fog számon kéretni. Mert az őrálló ilyen. Az őrálló felelős a másikért. Ránk van bízva ez a világ. Megváltott gyermeké vagyunk, vezetői vagyunk ennek a világnak, ennek a társadalomnak. Akármilyen a te világi státuszod, vagy ha nincs, az se baj. Ha nyugdíjas vagy, az se baj. Rád van bízva a világ. Te hátraülhetsz kényelmesen megváltott gyermekeként a fotelnek, de Isten nem kényelemre szült újjá, hanem arra, hogy megcselekedd, amit kér tőled. Hogy légy engedelmes. Lehet, hogy fáraszt úgy gondolod, de az erőt nem a fotelba fogjuk megkapni, szólj, amikor végeznem kell, nem akkor fogjuk megkapni, hanem akkor, amikor fölállunk, és elindulunk. És lehet, hogy nem tudjuk, hogy mit kell szóljunk. Én tegnap este nem tudtam, hogy mit kell szólnom. Azt mondtam, Uram, te szólj. Nem tudtam készülni. Ma reggel tudtam elcsendesülni. Uram, te szólj. Nem tudjuk, hogy hova küld Isten. De hogyha engedetlen vagy, akkor nem is tud sehova küldeni. De nem csak őt szegényíted meg, hanem a magad áldásainak útjának is gátja leszel. És annyi lelki trombózisos embert látok, kedves barátaim, akik idáig beengedik Istent az életükbe, de nadrág szíjon alul nem. Az az ő privilégiumok, az az ő magánéletük. Hát nem, kedves barátaim. Isten szent közügy. Nem magánügy. Amikor téged látnak, és tudják, hogy te hívő ember vagy, a világ rajtad keresztül ismeri meg Istent. Milyen Istent ismer meg a világ rajtad keresztül? Azt mondja, hogy erre jó ránézni, mert ebbe tűz van, vagy azt mondja, hogy köszönöm, ebből a savanyú kovászos uborkából nem kérek. Kínál nekem a világ elég savanyúságot, még ezek a szent fazekak is ilyennek. Hát az nem lesz vonzó. De látok életeket. Nem akarok személyeskedni, de Bódis Miklós életét látom. Elküldték, hogy halálra ítéljék. És ő szövetséget kötött az Úrral. Azt mondta, Uram, ha minden napra adsz 1 kiló kenyeret, meg 1 doboz margarint, én megyek. Ezt mondta. És nem 1 kiló kenyeret ad neki, nem margarint, hanem tegnap is ott voltak 500-an, magyarok, románok, ott voltak a messiás hívő zsidók, és együtt dicsőítettük az Istent. És tudjátok, milyen tűz volt? Mert ahol Isten ott van, ott tűz van, ott nem kiaszott, elszáradt az ige hirdetés, abban hatalom meg erő van. És abban az emberben hatalom meg erő volt. Mert megadta magát az Istennek, és engedte, hogy ő legyen a nagy benne, és ő pedig csak egy pici, parányi, Szent János bogár akar lenni. Erre pedig akkor jöttem rá, mert Isten hívogatott már nagyon, gyerekkorom óta hívogatott, aztán 33 évig, vagy 32 évig tartott, még megadom magam neki, de hívogatott. Ő mindig keresztezni, hogy Krisztián mondta, akarja az utunkat, és keresztezte is. Csak én úgy gondoltam, hogy akkor nem. Nekem jó a vallásosságom, nekem jó a kényelmem, nekem jó a világ, aztán összeroskadtam benne. Mert rájöttem arra, hát nem a szexualitások boldoggá tenni, mikor kipróbáltam. Aztán úgy gondoltam, majd a utazások tesznek boldoggá. Bejártuk a világot, Ausztráliától, Szingapúrig át, Amerikai, mindenfele voltam. Nem lettem boldogabb. Akkor majd a pénz. Csináltam egy vállalkozást, ömlött a pénz, nem lettem boldogabb. Akkor majd a politikai hatalom. Hát attól meg végképp nem. Attól meg végképp nem. Akkor mi a boldogság? És elmenekültem, és kikötöttem a moslékos vájónál. És menekülhetsz, ha Isten akar veled kezdeni valamit, és nem akar, hogy elvesz, akkor törvényszerű lesz a moslékos vájó, és ennél a moslékos vájónál elkezdtem magamba szállni. Nem volt egy rövid idő. Kerülgettem. Tudjátok, hogy milyen csodálatos az Isten. A világnak az kell, amit van. Kell a szépséged, kell a pénzed, a kapcsolataid, amit felsoroltam, a világ ereje. Istennek meg te kell lesz, nem kell a pénzed, a szépséged, nem kell a muníciód, neki úgy kell lesz, hogy vagy összetörve nyomorultan, mert akkor tud téged fölemelni, ha meglátod, hogy már semmi nincs. Amikor kikerültem a parlamentből, a státuszból, a világi megbecsültségből, elillantak a barátaim. Egy darab nem volt, azelőtt meg azt se tudtam, hogy szelektáljak a telefonhívások között, hogy melyiket vegyem föl, melyiket ne. Egy darab nem lett. Volt egy tévé műsorvezető, nem merem kimondani a nevét, mindig hívott a tévébe, hogy gyere be, Robi, mondd el, te mondom, majdnem kimondom a nevét, te mondom, nem megyek be, mondja már ezt, de könyörgöm, gyere be. És nem mentem. Kikerültem a parlamentből, polgármester lettem, és fölhívom ezt a barátomat, hogy te, kitaláltunk egy jó dolgot a faluba, hívjál már be a műsorodba egy kicsit népszerűsíteni, te majd visszahívlak. Azóta hív, 9 éve hív. Hát ez kell, a világnak nem te kell lesz. Az, amit van, az kell. Istennek meg úgy kell lesz, ahogy vagy. Add oda magad neki. És akkor többet fogsz kapni, mint amit elveszítettél. Mert ilyen a világ. És ezt az igazságot, mert az igazságban van nekünk az erőnk, ezt kell neked tovább adni. Mert mindannyiunkra vannak életek bízva. És nagy lesz az ellenható erő. Tegnap a román lelkész, a román polgármester társam imádkozott értem, és azt mondta, minél magasabbra helyez bennünket az Isten, annál jobban fúj a szél. János azt mondta nekem, mikor a Deák téri evangelizációt tartottam, hogy Robi, mi vagyunk a fúró pajzsok. Ez úgy beleállt a szívembe, és egész úton hazafelezen, morfán, fúró pajzsok vagyunk, mi kapjuk a legkeményebbet. Elmenekülsz, amikor jönnek a támadások, vagy azt mondod, hogy segítségül hívom a seregek urát. Mert tudom, hogy ha a seregek ura velem, akkor ki ellenem. És Isten nem valami nyámnyíla, hópihének akar, vagy tolpihének akar téged, hanem azt akarja, hogy kapaszkodj belé. És hogyha belé kapaszkodsz, akkor jöhet hóvihar, jöhet akármi, jöhet politikai vihar, jöhet pénztelenség, akkor a seregek ura veled van, és amire szükséged van, azt mindig meg fogja neked adni. De a kételjedet is szegezd oda ahhoz a keresztfához, ami még most is áll, és amihez mindent oda lehet szegezni, kedves barátom. A kételjedet, a félelmeidet, mindent oda lehet hozzá szegezni. A fáradtságodat, az enerváltságodat, mindent oda lehet szegezni. Mert rájöttem arra, kedves barátom, amikor csináltam a bűnt, akkor voltam a legfáradtabb. Amikor fölálltam, akkor meg kaptam a mennyei erőt. És amikor lemondok magamra, és azt mondom, hogy Uram, én bennem nincs erő ahhoz, hogy ennek bizonyságot tegyek, de benned van, és ezt az erőt hívom segítségül. Mi a te hited? Hittantétel, vagy gyakorlat? Nemrégiben találkoztam egy hitoktatóval, és befejezem, szóljál, János, nincs, ilyenkor nekem nincs se óra, semmi, de nem akarom, hogy korlátozzam a szent lelket. Találkoztam egy hitoktató nővel, és megkérdeztem tőle, van-e örök életed? Azt mondja, honnan tudja ő azt? Ugyanezt mondtam. Azt mondtam, nem az, hogy jaj neki. Jaj néked teológia. Jaj néked egyház. Jaj néked szeminárium, aki halottként bocsátja el az ő tanítványait. És jaj néked ország, ha nem kell neked Jézus Krisztus. Ha neked a főveny a jobb vagy bal oldalon fontosabb, mint az a teremtő úr, aki teremtette ezt az országot, ezt a népet, aki megóvta. Ott voltam tegnap, Hátszegen, a retyezátott körbe, 2500 méter magas hegyek. Mint tűzoszlopok, úgy magasodtak. És ott van a védelem. Körbe vagyunk véve. Isten védene bennünket, ha odaadnánk magunkat neki, és ő lenne az életünk ura. De mi sodródunk jobbra, sodródunk balra, hogy akarunk mi áldást? És azt mondtam még el tegnap, és most már be is fejezem. Hogy akarjuk mi azt, hogy jobb lét legyen az országunkba, ha mi, akik jobbak vagyunk, nem tesszük a másikat jobbá? Nem a magunk erejéből, Isten lelke áll. hogy akarunk mi jobb létet teremteni, hogyha jobbról balra köpködünk, balról jobbra köpködünk, hogyha mai nap is 130 magzatot teszünk el lábalól, és 1956 óta 6 millió 800 ezer embert öltünk meg hivatalosan, és még mellé a bábasszonyok sötét mesterkedései, azt mondják, hogy 10 millió ember 56 óta, hogy akarunk mi áldást Magyarországra? És akkor mondják nekem itt a politikusaink, hogy Darányi Ignác terv, meg Új Magyarország terv, meg ilyen-olyan terv. Kedves barátaim, hogyha egy nép, egy társadalom vét az isteni igazságok ellen, lehet akármilyen terve. Ők nyalhatják csúcsosra a piramist, bármit csinálhatnak. Nem lesz belőle semmi. És hol van a hívő nép, aki fölemelhetné a hangját, és azt mondaná, hogy riadó, térj észhez magyar nemzet. Mert egyébként elveszel. Térj észre hívő nép, és állj érre, ne félre, és tettélj tanulságot a benned lévő élő reménységről mindenkinek, a cigánynak, a zsidónak, mindenkinek. Nem gyűlölni, hanem szeretni, ahogy Jézus is lehajolt a te nyomorúságos életedhez, és fölemelt. És nem azt nézte, hogy milyen a bőröd színe, meg mi van a szívedben, hanem az, hogy rászorulsz a kegyelemre. És te meg nem teszed ezt meg mással? Te meg nem teszed ezt mással meg? Számon lesz kérve. Vizsgáld meg most magadat. Csendesülj el. Kérdezd meg Istent, Uram, ha engem látsz, kit látsz? Amikor engem látsz, kit látsz? Mutasd meg a nyomorúságaimat, és add, hogy ma oda tudjak a kereszted alá borulni, és azt mondani, Uram, én most meghalok magamnak, és azt akarom, hogy élj te bennem. Imádkozzunk. Köszönöm, drága Jézusom, hogy megváltó Úrunk, Istenünk vagy, hogy olyan nagy a te irgalmad, olyan nagy a te kegyelmed. Kérlek, Uram, hogy hajold le most hozzánk, és emelj föl a nyomorúságainkból bennünket, és mutasd meg nekünk az utat. Ne csak a cél legyen szent az életünkben, hanem az oda vezető út is. Kérlek, Atyám, hogy munkálkodj az én szívemben, lelkemben, hogy engedelmes eszközöttként megcselekedjen mindazt, amit kérsz tőlem. Hogy ne azzal foglalkozzam, hogy hogy süvít a szél a világban, ne azzal foglalkozzam, hogy mit mondanak rólam, hogy bolond vagyok, hanem azzal foglalkozzam, hogy mit mondasz te. Kérlek, Szentlélek, Úristen, most perzselő tűzként jöjj, és vés, faragj, csiszolj belőlünk, amit te akarsz. És töltsd be a hiányosságainkkal. Ami hiányzik belőlünk, az te töltsd meg most. És te add, édes Istenem, hogy megláthassam önmagam. Tartsd tükröt elém a te igéd által. Te munkálkodj bennem és általam. És add, hogy engedelmes gyermeketként megcselekedjen mindazt, amit kérsz tőlem. És add, Istenem, hogy én is hozzájárulok ahhoz, hogy tűz legyen ebbe az országba. Hogy elindulhasson egy ébredés, egy szent forradalom. Hogy legyek én a te kezed, lábad, szájad, Uram. És ne azt nézem, hogy mit nem tudok én, hanem az, hogy te hatalmas Istenként mindenre képes vagy. A te nagy nevedért. Amen.